Folytassuk akkor az Efezusi levélnek az olvasását. Az 5. fejezetnek az első 14 versét szeretném a testvérek elé hozni. Tehát Efezusi levél 5. fejezetének első 14 verse. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékkal az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznosság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljen közöttetek, ahogyan a szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem élik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak nincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Ha össze szeretném foglalni néhány mondatban ezt a mai ige szakaszt, akkor folytatva ugye itt az igét újra azt látjuk, hogy Pál apostol az új életben való járást hozza elénk, mégpedig úgy hozza, hogy mi az, amit nekünk el kell vetnünk az életünkből, és mi által lehetséges ez. És ami számomra nagyon hangsúlyos volt itt a kezdeteknél, hogy miért állítja itt az első néhány versben, tehát az első, második versben mindazt, amit Isten Krisztusban nekünk adott, azt szembe azzal a lehető, hogy mondjam, talán legjobban hangsúlyos, hogy mondjam, bűnnel és a bűn, hogy mondjam, köré csoportosuló cselekedetekkel, ami itt a világban egyértelműen ugye látható, mégpedig ugye ez a testiség, a paráznaság és az ebből fakadó és az ezzel kapcsolatos dolgokat. Azért, mert én úgy gondolom, hogy látjuk és értjük, hogy a test bűneit, az óemberi természetünket, a sátán általi csábítást, ami bennünk van, az csak is az Istennek a szentségével, csak is az Isten által adott, hogy mondjam, ajándékokkal lehet megöldökölni. És azért gondolom, hogy ez azért hangsúlyos, mert először itt az első két versben azt hozza elénk az apostol, ami nekünk adatott, amihez ragaszkodnunk kell, ami a kezünkben van adva, mint ajándék, mint egy eszköz, hogy ezzel aztán majd később mindazt, amit megértünk itt a harmadik versről, ami ránk is egyén-egyenként vonatkozik, a járást, az új életben való járást, azt meg tudjuk valósítani. Ugye úgy kezdődik itt ez az első vers, hogy legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei. És ugye ez a követő szó, ez a görögben azt is jelenti, hogy utánzók, utánzók. És ugye, hát sokfajta utánzásról hallottunk már, ugye nekem, hogyha egy ilyen talán köztudatban jobban, elismert szó alapján, mondjuk az utánzó szóra, hogy mi jut nekem eszembe, hát ugye vannak a művészek, tehát minden a festők, vagy nem tudom, a szobrászok, vagy bármi, és ott mindig van esetleg egy stílus irányzat, aminek aztán követői vannak, utánzói vannak. És mi jellemző ezekre az utánzókra? Ugye azt a fajta, hogy mondjam, szellemiséget viszik ők is tovább, mint úgymond, aki ezt az egészet, még egyszer mondom, a földértelemben úgymond megvalósította, kitalálta, lehetséges, hogy mást hoznak létre, de mégis belőle táplálkoznak. És úgy gondolom, hogy ez vonatkozik a hívőkre is, hogy az a fajta krisztusi szeretet, amelyet ő megmutatott váltságában, kereszthalálában értünk, amit értünk tett, és hogy mi végre volt ez, ami akkor a hívő ezt megérti, akkor megérti azt is, hogy mindaz, amit Jézus Krisztus nekünk adott, ennek az utánzása, ennek a követése jelentheti igazándiból az új életben való járást. Ez az, ami, hogy mondjam, a hívőt meg kell, hogy különböztesse a hitetlen embertől, hogy mi Krisztus utánzói akarunk lenni, mi Krisztust akarjuk követni. És ugye itt a követés mellett ugye az a szó is előjött nekem, hogy azonosulás, hogy mennyire akarok én azzal azonosulni, amit Krisztus mondott nekünk parancsként, vagy amit Krisztus tett értünk igazándiból. És ugye ebben az utánzásban, az azonoslásban ott kell, hogy legyen a teljes átadás is, és az önkéntes átadás. Az önkéntes, hogy mondjam, tehát vállalása mindannak, amit Krisztus elénk hozott. És tudjuk, hogy az utánzásban az is benne van, hogy Jézus mondta, hogy egyetlen tanítvány sem lehet nagyobb az ő uránál. Tehát mindaz, amit Krisztus elszenvedett, az lehetséges, hogy a mi életünk része is, különböző formákban, de mi életünknek a része is lesz. De az is, amit itt hagyott ezen a földön, amiért meghalt, és amit számunkra ajándékként itt elkészített, az ő szent lelke által, szent szelleme által, az az, ami igazándiból nekünk föl kell használni ahhoz, hogy valóban utánzók és követők lehessünk. Hogy lehet ezt az utánzást, ezt a követést megvalósítani? Én úgy gondolom, hogy erre is választ ad itt az ige, mégpedig a második versben, hogy éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk. Tehát ez a szeretet igazándiból az, ami szorongat, kell, hogy szorongasson minket. Ez a szeretet igazándiból az, amire nagyon-nagyon sokat beszéltünk, de mégis itt úgy gondolom, hogy úgy jön elénk, mint a cselekedeteinknek a mozgatórugója. Mindig egyfajta mérleg nyelve, hogy miért teszek én valamit, vagy miért nem teszek én valamit. Azért teszek valamit, mert Krisztus szeretett, és nem akarom őt megbántani, és azért nem teszek valamit, mert nem akarom őt megbántani. Nem akarok elfordulni attól a szeretettől, amivel ő felém hajol naponta. És ehhez még azt tenném hozzá itt a testvéreknek, hogy nekem az is nagyon hangsúlyos volt, és úgy bevallom őszintén, úgy most elém jött az, hogy mindannyian hallottunk már Krisztusnak a szeretetéről. De egy hívő embernek az életében, ennek a szeretetnek nap mint nap ott kell lennie. Miért? Mert amikor az a hívő én is magamba nézek, akkor azt kell látnom, hogy meg vagyok ugyan váltva, de ugyanúgy az a bűnös óemberi természetem az igenis él, élni akar. Tehát arra a kegyelemre, arra a szeretetre, arra nekem naponta szükségem van. Sziasztok! Gyertek csak be! Sziasztok! Új helyen vagyunk!
Ja, néztem, itt mondom, egy másik csapatban van, hasonló. Fogom egy csapatban.
Tehát ott tartottunk, hogy hívőként is nem elég ugye abban megbizonyosodnunk, abban a bizonyosságban lennünk, hogy én megtértem vagyunk, hanem rá kell nap mint nap döbbennünk arra, hogy erre a Krisztus kegyelmére és szeretet nekünk szükségünk van. Miért? Mert igenis ott van bennünk ez a bűnös óemberi természet, ami élni akar. És ennek az öldöklése egyedül csak Krisztus által, egyedül az ő szeretete által, az ő szent lelke által, a megújító lelke által lehetséges. Tehát amikor itt az apostol azt írja, hogy éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, úgy gondolom, hogy a szeretet parancsnak az első, hogy mondjam, tehát az első tétele itt az, hogy ehhez, az első szeretethez, Krisztus első szeretetéhez újra és újra visszamenjünk, és ezt használjuk. Ezt használjuk, és ezt, hogy mondjam, teljesítsük ki az életünkbe a másik emberrel szembe is, de abban is, hogy ezt használjuk fel, ezt a mérhetetlen szeretetet arra, hogy így tudjuk öldökölni az óemberi természetünket. Tehát ez a szeretet nem csak példaként kell, hogy álljon előttünk, hanem ez a szeretet, én úgy gondolom, hogy naponta az Isten mellett való döntésnek a lehetőségét hordozza magában, és nekünk is naponta döntenünk kell mellette. Lehetőséget adott a győzelemre az újemberi természetünk fölött, de ez a lehetőség, ez csak akkor válik valósággá az életünkben, hogyha mi ezt használjuk. Aztán, amit én még itt ebben az első ige szakasszal kapcsolatban el szeretnék mondani a testvéreknek, itt azt írja, hogy az ige a második versben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, önmagát adta értünk, áldozati ajándék az Istennek kedves illatú. Mi kell ahhoz, hogy mi, aztán majd a harmadik verstől kezdve azt a fajta új életben való járást meg tudjuk valósítani? Hogyha nap mint nap mi is átadjuk magunkat Krisztusnak. Át kell adni magunkat, mert ha nem adjuk át, akkor az azt jelenti, hogy a saját magunk erejéből szeretnénk megvalósítani mindezt, amit a harmadik versben le van írva, és ez nem fog menni. És én úgy gondolom, hogy ha nem ebből a Krisztus szeretetéből fakadóan akarjuk ezt a dolgot megvalósítani, akkor is menni fog a hívőnek, de én úgy gondolom, hogy csak ideig óráig és előbb-utóbb képmutatással válik. Amikor az ember rájön arra, hogy valami nem megy, mert nem Krisztus szeretetéből, nem az ő ereje által akarom én megvalósítani, akkor előbb-utóbb annak nem lesz jó illata. Előbb-utóbb annak nem lesz jó illata, és nem csak, hogy nem lesz jó illata, hanem képmutatóság is bejöhet a képbe, hogy így mondjam. Tehát ez a hívőnek sem jó, ennyien szólva. Tökéletes áldozat. Egy kicsit az ószövetségi korba szeretnék visszatekinteni, mégpedig ott a Mózes harmadik könyvében írja le azt az ige, hogy milyen is igazándiból az a tökéletes áldozati állat, amit oda kell vinni az oltárhoz. És ez a tökéletes áldozat, azt tudjuk, hogy ugye egyévesnek kellett lennie, semmifajta hibájának nem szabadott lennie. Tehát leírja ott az ige, hogy milyenek kell, hogy legyenek. És tudjuk azt, hogy ugye Krisztus volt a tökéletes áldozat. De a kérdés az mindig, hogy amikor mi öldökölni akarjuk az újemberi természetünket, akkor nekünk mit kell áldozatként odavinni, és hogy visszük magunkat oda. És én ezt úgy írtam föl magamnak, hogy a tökéletes áldozat, hogy az Ószövetségben is nem volt elég odavinni az állatot. Nem volt elég azt mondani, hogy ez egy tiszta, ez egy egyéves, ez egy tökéletes állat. Mindez az áldozat semmit nem ért, hogyha az, aki odavitte, ő neki nem volt bűnbánó szíve. Ha nem volt ott, ha ő rárakta ugyan a kezét annak az állatnak a fejére, de nem volt bűnbánó szíve, hanem csak egy képmutatás volt ez a cselekedet. Ha nem volt benne ez a bűnbánat, hogy igen, nekem olyan bűneim vannak, amelyeket, Uram, vétkeztem, akkor ez az áldozat, ez nem tölthette be igazándiból a célját. És én úgy gondolom, hogy a mi életünkben is, ahogy Krisztus tökéletes áldozatot mutatott be, és egyszer és mindenkorra megszentelt minket, de amikor mi az emberi természetünket akarjuk öldökölni, nekünk is ezt a tökéletes áldozatot kell bemutatni. Mit? A bűnbánó szívünket, és Krisztus szeretetéért kell oda mennünk nekünk. Tehát Krisztus szeretete kell, hogy szorongasson minket, de ott kell, hogy legyen bennünk a bűnbánó szív, mert csak így együtt tudjuk igazándiból azt a fajta tökéletes áldozatot betölteni, ami kedves az Isten előtt, aminek az illata kedves az Isten előtt. Mi a tökéletes áldozat? És én úgy gondolom, hogy amikor a tökéletes áldozatról beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy nem csak a bűnbánó szívet kell odavinni, hanem azt is oda kell vinni, azt is meg kell látni, hogy mi az, amit le kell rakni, mi az, amit el kell égetni, mi az, amitől meg kell szabadulni, hogy így mondjam. Amitől csak az Úr, hogy mondjam, az Úr kegyelme ad, tud feloldozást adni. Tehát amikor oda megyünk az Úrhoz, akkor azt is látni kell, hogy mitől kell megszabadulnunk. És ezzel kapcsolatban még hadd hozzak megint csak ebből az ószövetségi példával kapcsolatban, illetve törvénnyel kapcsolatban, hogy milyen állatot kellett odavinni. Ugye, amikor azt mondtuk, hogy ez az állatnak, vagy az Úr parancsa szerint ennek az állatnak tökéletesnek kellett lennie, akkor ugye az is benne volt, hogy egy állattenyésztő, aki mondjuk nap mint nap a saját állatai körül forgolódott, és látta, hogy melyik az, amelyik ilyenné válik, az biztos, hogy ő előtte is kedves volt. Biztos, hogy esetleg dédelgette. Biztos, hogy különválasztotta, vigyázott rá. De mi van a mi életünkben? Én úgy gondolom, hogy áldozatként nekünk a bűneinket kell odavinni, a bűneinket kell lerakni, de a bűn az talán hasonló tulajdonságokkal bír a mi életünkben. Az is néha dédelgetjük, néha nehezen engedjük el. Tehát ez a fajta dédelgetés, ez a fajta elengedés, ami nem ugyanaz, nem lehet egy-egybe párhuzamot vonni ezek az áldozati állatok és az őt felajánló embernek a szívének az állapota között, de talán értik a testvérek, hogy valóban a bűn az néha ilyen tud lenni a mi számunkra is. Hogy ilyen kedves tud lenni, ilyen nehezen engedjük el, dédelgetjük. Holott a tökéletes áldozathoz pont az kell, hogy azt, amit mi nehezen engedünk el, azt, amit mi dédelgetünk, azt rakjuk le az Úr elé. Attól akarjunk megszabadulni. Azt vigyük oda. Bűnbánó szívvel az Úr elé. Követő utánzó Krisztus szeretetének elfogadása, igénylése mindennapokban, ez az alap mindenképpen ahhoz kell, hogy mi is szeretni tudjunk. És az áldozathoz még annyit szeretnék hozzátenni, hogy az áldozatnak meg kellett halnia, mi óemberünknek is naponta meg kell halnia ahhoz, hogy Krisztus szeretete az valóban tökéletessé tegyen minket. A Krisztus szeretete valóban elérje a célját a mi életünkben is. Úgy folytatok itt az ige, hogy ellenben paráznosság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan a szentekhez sem méltó, ahogyan a szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Miért volt olyan fontos ez Pál apostolnak? Én úgy gondolom, hogy több okból. Hogyha az ókorra, tehát arra az időszakra, történelmi időszakra megyünk vissza, amikor az a levél íródott, akkor azt látjuk, de Izrael történetében is ezt látjuk, a Jeruzsálemi templom lerombolását, az első lerombolása előtt, hogy a lelki paráznaság az együtt járt egyfajta testi paráznasággal is. Mire gondolok? Ugye Pál apostol idejében, pont ugye a görög honban, ugye nagyon elterjedt volt az, hogy a különböző istenségeknek papjaik voltak, papnőik voltak, és ezek a papnők, ezek kultikus céllal paráználkodtak az éppen abba a templomba lévőkkel, akik úgymond áldozni mentek annak az Istennek. Tehát az ókorban ez a fajta paráznaság, ez a fajta testnek közönségessé tétele, a testnek a, a testi kapcsolat elbagatelizálása, természetessé tétele, ez az összevisszaság, ez teljes mértékben elfogadott volt. De hogyha visszamegyünk, ugye Ézsaiás idejébe is, ott is látjuk azt, vagy Jeremiás idejébe is, hogy ott is, hogy amikor vagy a királyok könyve idejében, amikor ugye azok a bálványokat követő királyok léptek föl, akik nem az urat követték, azoknak az egyik jellemzője az volt, hogy nem csak idegen isteneket követtek, hanem ugye az Aserának például, annak különböző zöldelő fa alatt kultikus céllal ott paráznaságot végeztek. A papok is, illetve az annak az Istennek szolgáló papok, illetve aki oda ment. Tehát ez a fajta, hogy mondjam, a szexualitásnak, a testiségnek a teljesen profánná tétele, és az a fajta szentsége, amit az Isten ugye pont az Új Szövetségben ugye, és az Ószövetségben is a házasságon belül, a házasságon belülre akar korlátozni azért, mert ott, hogy mondjam, nem is tetten érhetően, ott valósítható meg igazándiból az a fajta szentség, és annak a, hogy mondjam, ennek az egész testi kapcsolatnak a hogy mondjam, tehát a megélése és a valódi értelme, ez teljes mértékben ellentétes azzal, amit itt a, hogy mondjam, a báványimádó különböző istenségek és az, azokat, hogy körülbelül kultuszoknak a, hogy mondjam, a megélésében látunk. Ez teljesen különböző is, és az Efezusban is azért ez továbbra is az Artemis szentély, tehát ez, az is ugyanott volt, tehát a Diánának a, tehát az egész ugye abban a kis-ázsiaiban, hogy mondjam, a kis-ázsiai területen is, ugye mindenhol ott voltak ezek az istenségeknek a szobra és a temploma, és mindenhol folyt ez a fajta, hogy mondjam, ez a fajta testiségnek a lealacsintása. Tehát azért gondolom, hogy Pál apostol azért emeli ki ezt, mert mégiscsak arról van itten szó, hogy mindaz, ami eszköré van, és mindaz, ami megszentsétlenítő az Istennek az igét, és az Istennek a törvényét, azt itt külön kiemeli, és még egyszer mondom, én úgy gondolom, hogy az első és a második versben azért hangsúlyos, hogy mi által lehet ez újra tiszta, és mi által lehet a mi életünkben is tiszta és szent. Tehát ellenben paráznaság, bármifajta tisztátlanság és nyerészkedés. És ha a mai világban nézzük, akkor ez ugyanúgy jelen van. És úgy gondolom, hogy ugyanúgy nekünk hívőknek ebben óriási felelősségünk van. Mert mit látunk? Mert lehet azt mondani, hogy az ókorban ez volt. De azért, ha egy picikét kinyitjuk a szemünket, akkor látjuk, hogy a mai világban ugyanez van. A testnek, a testi kapcsolatnak a profanizálása, a teljesen elbagatelizálás közönségessé tétele. Mindenből ez folyik. Mindenhonnét ez folyik. És mi ebben a nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, nagy veszély? Hogy mindenhonnét ez folyik, és a sátán pontosan ezt hozza azért ennyire, hogy mondjam, világban természetessé, hogy ennek legyünk az utánzói, ne pedig Istennek. Ennek legyünk, hogy ez legyen számunkra természetes, ez legyen a követendő. Holott az Isten nem erre hív el minket. Én úgy gondolom, hogy azért fontos ez Pál apostol számára is, mert én ezt úgy írtam föl magamnak, hogy a szellemi, a testi tisztaság az a szellemi tisztasággal kezdődik. Én úgy gondolom, hogy testi tisztaságot az ember nem tud szellemi tisztaság nélkül kimunkálni. Nem lehet, nem lehet. Mert a testi tisztaság az nem lehet pontosan az áram miatt, én úgy gondolom, a sodrás miatt nagyon egyre kisebb a, hogy mondjam, az ellenállás, és nem lehet mással, csak szellemi tisztasággal ez ellen védekezni. És egy igét szeretnék idehozni a testvérek elé, ami egy párhuzamos ige, ugye a Kolossé levélből, mégpedig a Kolossé 3. öttől. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami erre a földre irányul. A parázdaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapcsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, mikor ezekben éltetek, most azonban vessétek el magatoktól mindezt. A haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedetével együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőinek képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Én ebből az igeszakaszból kettő dolgot szeretnék kiemelni. Tehát az, ahogy kezdődik, hogy öljétek meg tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. Hogy lehet megölni ezt? Én úgy gondolom, hogy csak lélekkel lehet megölni. A saját testünket a testünkkel nem tudjuk megölni, hanem csak lélek által tudjuk megölni. És ezért fontos, úgy gondolom, az, amire itt a mai igeszakasz világít, hogy úgy tudjuk megölni lélek által, hogyha Krisztus lelke, Krisztus szelleme lakik bennünk. Hogyha ő által, az ő ereje által öldököljük meg, mert magunktól nem fog menni. Magunktól nem fog menni. És visszatérve erre a kolossi igére, még ugye itt a 10. verstől, felöltöztétek az új embert, aki teremtőinek képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Mi visz közelebb engemet Krisztushoz? Krisztus szeretete. Mire indít engem Krisztus szeretete? Hogy egyre jobban megismerjem őt. És ugye ezt a testvérektől is hallottam már, ugye ez egy nagyon egyszerű hasonlat talán, de ugye olyan az embernek az élete, mint egy polc, ami tele van valamivel. Hogyha valamit leveszünk, csak akkor tudunk oda valamit rakni, mert tele van a polc. És valóban ilyen a mi életünk is. Tehát, hogyha valamit megöldökölünk valamivel, annak a helyére tud Isten szentsége és tisztasága belépni. Tehát nagyon fontos az, amit itt, amire itt Pál apostol fölhívja a figyelmet, hogy csak lélek által tudjuk ezt megtenni. És csak lélek által tudjuk azt, én úgy gondolom, hogy a legnagyobb kívánságot, vagy a legnagyobb csábítást, ami itt ebben az életben a legharsogóbban jelen van, hát pedig ez a testnek a kívánsága fölött győzedelmeskedni. És én úgy gondolom, hogy amit itt a 3. versben mondozik, hogy ellenben parázasság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, itt a tisztátalanság után a nyerészkedés szó szerepel. A nyerészkedés, én úgy gondolom, hogy nem az anyagi nyerészkedésről beszél az ige, hanem arról a nyerészkedésről beszél, ami ahhoz párosul, hogy én az életet ilyen szempontból kiélvezzem minden áron. Tehát a nyerészkedés itt azt jelenti, hogy minden áron érjem el ezt a fajta testi gyönyörnek a nem tudom milyen fokozatát. És ezt minden áron és minden, hogy mondjam, tűzzel, vízzel, bárhogyan is. És még egy dolog, amit itt egy magyarázatban olvastam, hogy mindaz, ami itt a 3. vers után egészen ugye itt a 5. verse bezárólag van negatív tulajdonság. Tehát ami itt például a 4. versben is, hogy szemérmetlenség, ostoba beszéd, kétértelműség, ezek mind a paráznaságból adódnak. Mind abba a körbe tartoznak, és mindegy hozadéka igazándiból ennek az egy szónak, hogy paráznaság. Mert ugye ez mind beletartozik, hogy személymetlenség, ostoba beszéd, kétértelműség. És ugye itt sok mindenre lehet gondolni, és én úgy gondolom, hogy nem az én feladatom, hogy itt most boncolgassam, hogy ez mit jelent egyes embernek, mit jelent nekem, vagy mit jelent a testvéreknek, hanem ezt jó átgondolni egyen-egyenként. Én még egy dolgot szeretnék a testvérek elé hozni, ezt egy könyvben olvastam, de nem jegyeztem meg a könyv címét, mert hogy mondjam, tehát interneten volt egy kivonat belőle, de nagyon-nagyon megfogott. És ugye többek között erről is beszéltem legutoljára, amikor én vasárnap szolgáltam, hogy az Isten szentségéről. És ebben a könyvben is arról beszélt itt az ige, és ezt azt hiszem talán valamelyik vasárnap el is mondtam, hogy mennyire fontos az, hogy ugye az Isten népének, majd amit itt később olvasunk, hogy nagyon fontos feladat az, hogy világítson. De hogyan tud világítani? Az Isten népe úgy is kell, hogy világítson, hogy érzékeny. Az érzékeny az ő lelkiismerete, érzékeny az ő, hogy mondjam, tehát érzékeny a műszere mindarra, ami a világból árad, tehát a paráznaságra, a nyerészkedésre, a tisztátalanságra, a szemérmetlenségre, az ostoba beszédre és a kétértelműségre. Érzékeny a műszere, észreveszi. Mikor tudja észrevenni? Mikor alacsony úgymond az inger küszöbe és nem magas? hogyha maga ezekkel nincs szennyeződve. Mert ha én szennyeződöm ezekkel a dolgokkal, akkor az inger küszöböm az alacsonyabb lesz. Nem jelez ki a mutató. Később jelez ki a mutató. Tehát közösséget vállalok én is ezekkel a dolgokkal, és már is nem tudom betölteni azt a fajta szerepet, amiről én úgy gondolom, hogy az ige beszél. Tehát az egyénnek az érzékenysége az attól függ, hogy valójában az életünkben ezekkel a dolgokkal mennyire vállalunk közösséget. Mert minél inkább közösséget vállalunk, annál érzéketlenebbek vagyunk. Mi illik igazándiból a hívőhöz? Hálaadás. És úgy gondolom, hogy ebben talán minden benne van, és ezt is jó átgondolni, hogy milyen a mi megnyilvánulásunk. Mennyire ezt a hálaadást tükrözi, hogy mindenem kegyelemből van. Hogy minden, ami szent és tiszta, Uram, az általad van, és ezt én meg is akarom őrizni. És ezért én hálát adok, mert ez a fontos számomra, és ez az igazi kincs a számomra. Kicsit sok az a papírom, úgyhogy elnézést kérek, egy kicsit most lapozgatok. Igen. Tehát itt az ötödik vershez még annyit szeretnék hozzátenni, hogy megalkuvása nincs lehetősége a hívőnek. Nincs lehetősége. Tehát ilyen határozott elutasítással, ilyen kell, hogy legyen a mi életünk is. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy legyen a ti igenetek igen, a nemetek nem, de én ugye utat tenném a sötétség és a világosságnak ezt a kettősségét. Hogy valóban a mi szavaink azok ilyenek kellenek, hogy legyenek, semmifajta kétértelműség nem kell, hogy benne legyen, de a mi cselekedetünk és a mi közösségvállalásunk ezekkel a dolgokkal, ott is teljes mértékben el kell, hogy váljon. Vagy a sötétség, vagy a világosság, nincs szürkeség. Nincs szürkeség. Azt írtam még föl magamnak, hogy ezeknek a bűnöknek az öldöklése, én úgy gondolom, hogy a gondolatnál kell, hogy kezdődjön. Miért? Mert tudjuk azt, hogy a bűn az a kívánságnál kezdődik. A kívánságnál kezdődik, és ugye a kívánságból aztán lesznek a cselekvéssé, fejlődött bűnök. De a kívánság ugye az elsősorban gondolati szinten, először gondolati szinten lép föl. És ezért fontos az, hogy a bűn öldöklését már a gondolatnál el kell kezdenünk nekünk. Én ezt a kétértelmű beszédnél írtam föl, hogy valóban én is ebben a kétértelmű beszédben nem láttam akkora veszélyt, mint ahogy most itt az ige elém hozza, mert igen, ha nem is veszek részt mondjuk egy beszédben, de elfogadom a kétértelmű beszédet, vagy nem nyilvánítom már azzal, hogy elfogadom, nem csak az, hogy nem tetszésemet fejezem ki, hanem az, hogy tehát ha nem fejezem ki a nem tetszésemet, hanem egyszerűen csak nem szólok hozzá, már az is az elfogadásnak egy fajtája. Aztán tovább haladva itt az igében azt mondja itt a hatodik vers, hogy senki meg ne téveszten titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten ragja az engedetlenség fiait. Én nekem egy gondolatom volt ehhez, mert az üres beszéd ha itt a szövegkörnyezetet, szövegkörnyezetet értjük, akkor talán arra is vonatkozhat, hogy ezeknek a veszélyeknek az elbagatelizálása. De másra is vonatkozhat az üres beszéd. És én nekem az a gondolat fogalmazott meg itt az üres beszéddel kapcsolatban, hogy hogyan lehet fölismerni az üres beszédet? Amiről itt vasárnap is szó volt, hogy a hamis dollár és az igazi pénz között? Hogyha én az igazit ismerem. Hogyan tudom én felismerni az üres beszédet? Hogyan tudom megakadályozni, hogy ne tévesszem meg? Hogyha én a Bibliát ismerem, az Isten szavát ismerem. És ezzel tudok rá válaszolni, ezzel vagyok fölvértezve, ezzel vagyok tele. Hogyha ez van a szívemben, akkor felismerem a fölöslegeset, felismerem az üreset, felismerem a hamist. De ha nincs meg ez a fajta ismeret, akkor én úgy gondolom, hogy az a megtévesztés, ez célt találhat, célba találhat. És ugye látjuk, hogy ez az üres beszéd lehet arra is, hogy ezeknek a bűnöknek az elbagatelizálása, de még egyszer mondom, lehet egy olyan fajta dolog, hogy bármifajta tévtanítási dolog, de a lényeg, hogy aki nem ismeri az Isten igéjét, nem ismeri Isten igazi kijelentését, azok bizony nagyon könnyen, céltévesztenek. A 7. versben azt olvassuk, hogy ne vegyetek részt tehát ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. És ezzel kapcsolatban hadd hozzak a testvérek elé egy példát. Most ahogy átköltöztünk az új boltba, ugye vannak ilyen spaletták, amiket este az ember becsuk, tehát éjszaka sötét van, de hétvégén is sötét van, és az ablakokban belül vannak virágok. És mi történt ezekkel a virágokkal? Kezdenek kipusztulni. Mert nem elég nekik a fény. Nem elég nekik a fény. És ezzel én a testvérekkel azt szeretném mondani a testvéreknek, hogy amikor azt írja itt az ige, hogy mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei, akkor ez számunkra is azt kell, hogy meglássuk, és azt kell, hogy mondja, hogy a mi életünk csak a világosságban van. Ami a sötétségben van, az pusztulásra van ítélve. Ami a sötétségben van, az lehet, hogy nem azonnal kezd el pusztulni, de leépül. Ahogy ez a virág is. Még ugyan zöld, de már kókad össze a levele, már látszik, hogy kezd kirohadni a gyökere is, nem bírja a sötétséget. És valóban ilyen a mi életünk is, hogy Krisztus nem azért hívott el minket világosságra, hogy a sötétségben járjunk. Mert nekünk a világosság az élet. Krisztus maga, én vagyok a világ világossága. Ő maga nekünk az élet. És ugye még egy nagyon fontos ebből a világossággal, hogy ugye Krisztus szent lelke, szent szelleme csak a világosságban tudja elvégezni a tisztító munkáját. Aki engem követ, Jézus mondta, az nem járhat sötétségben. Miért? Mert ha őt akarjuk követni, akkor oda kell mennünk, oda kell raknunk az életünket és a cselekedeteinket, ahol ő van a világosságban. Erről a virágosságról még azt szeretném elmondani a testvéreknek, hogy miért ilyen hangsúlyosan szerepel itt, amit az ige mond, hogy a világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság, egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedetében, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Miért fontos ez? Mert a hívőnek a feladata a világítás. Krisztus tisztaságának, szentségének és az Isten igazságának a közvetítése. Ti vagytok a világ világossága. Mi a mi feladatunk? Világítani. Mit csinál a világosság? Leleplezi a sötétségnek a dolgait. Amikor mi világosságban járunk, akkor ezzel másnak tükröt tartunk. Nem magunkat kell, hogy fölemeljük, de az a másik, amikor látja a mi világosságban járásunkat és az ebből fakadó cselekedeteinket, akkor az Isten ezen keresztül megszólíthatja a másikat. Azt, aki még nem ismeri az Urat. Ezért a nagyon fontos, hogy a mi cselekedeteink valóban világosság legyenek, mert ezen keresztül Isten meg tud szólítani másokat. A másik dolog, hogy a világosságban való járás és az ebből fakadó cselekedetek a világot megítélik. A nem hívő embernek a cselekedeteit és az életét megítélik. Miért fontos ez? Én hadd hozzak egy példát ide, nem akarom most a pontos ige helyet. János evangéliumában ugye a vakon születettnek a meggyógyítása. Mi a történetnek a vége, amikor újra a főpapok a vakot oda licitálják, hogy hát ki tette ezt veled? Hogy történt? Miképpen? És mit mond ez a vak? Azt mondja, nem tudom, hogy ki volt, de látok, és nem tudom, hogy ki ez, de ez csak Isten erejével, Isten lelke által lehetséges. És akkor ugye mondják a főpapok neki, hogy te mondod ezt, hát te bűnben jártál születésedtől fogva. És milyen csodálatos az, hogy amikor a vak ezt a világosságban való járásból megértette, hogy Krisztus a Messiás, Krisztus az Istennek a báránya, aki őt, hogy mondjam, ettől a vakságtól megszabadította, bizonyságot tesz Jézus Krisztustól. És ez a bizonyságtétel, ez elítéli a főpapoknak az engedetlenségét. És ugye mi ennek a következménye? Ezek a főpapok kiközösítik. És ez a kiközösítés nem azt jelenti, hogy most valahonnét elüldözik. A kiközösítés, ugye az egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, tehát egy komoly, hogy mondjam, szankció volt, hogy így mondjam. Az egész gyülekezetből, a zsidó gyülekezetből volt kiközösítve az az fajta ember. És mit látunk? Tehát azt látjuk, hogy amikor a világosságban a járás által mondja a vak, amit megtapasztalt Jézusról, és amit ő megértett, ezzel megítéli a főpapokat, hogy a főpapok oldaláról van egy visszavágás. És nagyon sok esetben úgy gondolom, hogy ezt látjuk a mi életünkben is. Tehát ezzel számolni kell, hogy amikor mi világosságban járunk, és ez a világosságban járás megítél más embert, akkor lehetséges, hogy mondjuk ennek a negatív vonulata az visszaül ránk, az visszahat ránk. De ugye megint csak arra az igére szeretnék visszautalni a testvéreknek, ugye, hogy amit Jézus mondott, hogy a tanítvány nem lehet nagyobb, mint az ő ura. Ahogy Jézusnál is látjuk ezt a fajta, hogy mondjam, tehát kiközösítést, elutasítást, úgy bizony a mi életünkben is nagyon sok esetben, pontosan a világosságban járásnak a következményeként ott lehet az életünkben ez a fajta kiközösítés az emberek részéről. De milyen csodálatos egyébként az, hogy megint csak visszatérve itt az 5. fejezetnek az elejére, hogy megadja Isten azt a fajta ajándékot, amivel mi el tudjuk viselni ezt. Hogy Krisztus szeretete lehet a miénk. Ő lehet a miénk. Tehát ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedetében, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz, mert minden, ami nyilvánvaló lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked Krisztus. Befejezős, én azt szeretném a testvéreknek elmondani, hogy nagyon-nagyon áldás volt számomra is az ige szakasz, mert valóban rávilágított arra, hogy mennyire fontos egyrészt a világosságban való járás, másrészt meg mennyire nem a saját erő az, amivel bármit is meg tudok az életemben öldökölni az emberből, hanem egyedül az, hogy arra is újra az alap kősziklára visszamenve, arra a nullpontra, hogy mennyire szeret Jézus, mennyire szeretett Jézus, és még mennyire szeret ma is. És csak így lehet, úgy gondolom, ezt a fajta felszólítást, amit itt az apostol mond, azt mindannyiunk életében, meg az én életemben is tettek és cselekedtek ki realizálni. És még egy nagyon fontos dolgot itt a világosságban való járásról, mégpedig az, hogy ugye ez nagyon sok esetben elkülönülést is jelent. Tehát nem a kirekesztés, amiről előbb beszéltem, hanem a világosságban való járás az elkülönülés a sötétségnek a dolgaitól. És az elkülönülés ez igazándiból kell, hogy egy példaként ott legyen a másik ember felé. Ez az elkülönülés az életünkben, tehát az elkülönülés, ami a világosságban való járásnak a következménye, ez ott kell, hogy legyen az életünkből. Ez úgymond megtisztít minket. Nagyon sok mindent kárnak és szemétnek kell ítélnünk ahhoz, én úgy gondolom, hogy az elkülönülés az én életemben is, és mindannyiunk életében ez valósággá válhasson. És én azt látom egyébként, hogy pont a mai ige szakaszon keresztül ez az elkülönülés, ez egyre erőteljesebb kell, hogy legyen. Ugye, hadd hozzak, testvérek elé megint van egy ilyen példát, szokták mondani egy ilyen közgazdasági szak kifejezés, hogy mezőgazdaság, agrár olló, nyílik az agrár olló. Tehát, hogy ugye a egyre jobban elkülönül, illetve egyre jobban távolodik az, ami úgymond, hogy nyereséges legyen mondjuk a mezőgazdaság. Mondjuk ez talán így rossz példa, talán így az olló, ahogy így nyílik ki, talán nekünk is ugye egyre jobban, ahogy a világ egyre sötétedik, nekünk egyre jobban el kell különülnünk ettől a világ sötétségétől, egyre jobban világítanunk kell. Ez nem jelenti azt, ugye természetesen ez megint egy nehéz dolog, hogy mit jelent az, hogy elkülönülés, hogy én teljesen bezárkózom, vagy pedig ezt a világ, és véka alá rejtem ezt a világosságot, vagy pedig kirakom az ablakba. Ugye ez a mi felelősségünk, hogy ne véka alá jelentsük, hanem kirakjuk ezt a fajta világosságot. De az nagyon-nagyon fontos, hogy ez a világosság, ezt lássák rajtunk, hogy ez nem a saját világosságunk, hanem Krisztusnak a világossága. Krisztus tisztasága világít bennünk. Hát én ennyit szerettem volna a testvéreknek elmondani, és hát szeretném, hogyha mindenki hozzászólna, illetve akinek van gondolata, az hozzátenné, mert nagyon jó. Ez csak egy vita ébresztőnek szerettem volna elmondani.